Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonnál Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan, milyen hangulatban nyitott a budapesti értéktőzsde?
Jó, eddig a hangulat, a BUX történelmi csúcson nyitott, 66.977 ponton áll most az index, 2,1%-ot tudott emelkedni a BUX. A Blue Chip-ek közül a MOL és a Richter is emelkedni tudott, egyaránt 4,1%-ot, MOL 3026 forintba, a Richter 9525 forintba kerül, az OTP 17.300 forinton stagnál, míg a Magyar Telekom 4,1%-os esésben van, 896 forintba kerülnek a Telekom papírok most.
Forint hogy áll?
Mi is tagnál az euróval szemben, 392 forinttől 30 fillérbe kerül most egy euró. A dollárral szemben látunk 1000%-os erősödést, 361 forint 80 fillérbe kerül a dollár. Nyilván azt jelenti, hogy a dollár gyengül az euróval szemben.
10:15 óra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Korányi Géta Mest tőzsdei szakértő, reggelt kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak!
Ismerté váltak a tőzsdei cégek közgyűlési előterjesztései, összesen mennyi osztalékot fizetnek, ez nagy számnak számít-e?
Nagy számnak, mert meghaladja a 500, illetve 510 milliárd forintot a kivitetett osztalék, de tavaly is közelített az 500-hoz, tehát az osztalékok, a kifizetések nem nőttek annyira, mint amennyire a nyerességek. Érdemes a négy legnagyobbat külön nézni, mert az osztalék, kifizetett osztalékok egészen túlnyomó részét ezek adják. A négy nagy, tehát a OTP, MOL, Richter, M-Telekom 478 milliárdot fizet idén, tavaly 466 milliárdot fizetett, tehát amennyivel többet fizet az OTP, annyival kevesebbet fizet a MOL. De a nyereségük ennél sokkal nagyobb mértékben nőtt, tehát azt lehet látni, hogy a összesített eredményüknek mindössze 27%-át osztják szét a részvényesek között. A legfrissebb hír egyébként az OTP közgyűlési előterjesztése, amely most egy fél órával ezelőtt jelent meg. Ebből az látszik, hogy 536 forint osztalékot javasol a igazgatóság. Ez persze osztalékrekord, de az eredmény, amely 990 milliárd forint volt, majdnem háromszorosa az előző évinek, ehhez képest az osztalék 300 forintról nőtt 536 forintra.
Ennek mi az oka, vagy ezt hogyan lehet értelmezni, hogy az eredményhez képest kevesebb az osztalékfizetés?
Hát többet tartalékol a bank. A saját tőkéje, ezzel a kettő különbözete az ugye 840 milliárd, ezzel nő a saját tőkéje. Az azt jelenti, hogy egy év alatt negyedével növekszik az OTP bank saját tőkéje. Nem tudni, esetleg a közgyűlésen erre rá lehet, nyilván rá lehet kérdezni. Én azt gondolom, hogy valamiféle akvizíciós elképzelés van a háttérben, erre tartalékol a bank. Könnyen elképzelhető, hogy tovább folytatja az elmúlt 20 évben sikerrel véghez vitt akvizíciós sorozatát, és esetleg most a legutóbbi USB bank után most valami talán közelebbi, de nagyobb bank, és talán új ország van a célkeresztben, és ehhez jó, hogyha több pénz van a kasszában.
A talánnál van valami konkrétabb találgatás?
Egyelőre nincs. Ez csak az én találgatásom, majd a közgyűlésen talán valami kiderül erről április 29-én. A MOL esetében viszont a tavalyi osztalék 350 forint volt, az idei az 250. Ez nyilvánvalóan összefüggésbe áll azzal, hogy az eredmény is csökkent. A jelenleg 530 milliárd, nem jel, tavaly 530 milliárdos adózott eredményt ért el a MOL csoport. Ennek a 37%-át fizeti ki, nagyjából ennyi szokott lenni a kifizetési arány, úgyhogy itt nagy meglepetés nincs, bár a piac talán egy halványan, néha egy kicsit többre számított korábban, de a 250 forint is egy 200 milliárdos osztaléktömeg. A Richter azt már tudjuk, hogy 423 forintot fizet ki, ez az eredménynek nagyjából a fele. Egyébként érdekes kiszámolni, hogy a korábban a MOL és a Richter negyede állami tulajdonban volt, ezeket kapták meg a különböző alapítványok, a Matthias Corvinus, a SOTE, a Közgazdasági Egyetem, és ezek az alapítványok az egykori állami részvények után MOL és Richter osztalékból 71 milliárd forinthoz jutnak, úgyhogy azért ez egy igen jelentős összeg, nyilván az ő nyomásuk és súlyuk, részvényesi súlyuk is magyarázza a viszonylag jó kifizetési hányadot. Még egy osztalék hír van, amit a napokban publikáltak, az Opus, Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában álló Opus is fizet, viszonylag keveset. Itt a 45 milliárdos konszolidált eredményből 6,7 milliárd forintot, tehát részvényenként 10 forintot fizetnek ki osztalékban.
Lezárta a Waberers szerbiai akvizícióját. Mennyiért szerezte meg, és miről van szó pontosan?
Hát a mennyiértet azt nem tudjuk pontosan. A miről van szó, azt tudjuk, mert arról részletes adatokat tett közzé. MD International nevű nagy logisztikai céget vett meg Szerbiában, pontosabban az 55%-át megvette. 45% maradt a két alapító magánszeménél, amelyre jövő év közepén van vételi opciója a Waberersnek, illetve a magánszemélyeknek is van egy 2027-ben lejáró eladási opciójuk, nyilván más áron a Waberers felé. De addig még ők is ott vannak és segítik a cég működését. Egyébként ez egy 140 járművel, 300 alkalmazottan működő cég, három nagyobb vidéki raktárbázisuk van, de nem ez az igazán vonzó, hanem van egy raktárfejlesztésre alkalmas nagy telke Belgrád közelében, az autópálya mellett, és ide akar a Waberers egy nagy logisztikai központot létrehozni, amely a terjeszkedést, illetve az ellátást, tehát az ügyfelek ellátását segíteni a Balkán déli része felé, tehát Montenegró, Észak-Macedónia, Koszovó felé. Úgyhogy egyértelmű a terjeszkedési irány, és ezt a lételárat egyébként azért nagyjából lehet sejteni, tehát egy 1,8 millió eurós adózott eredményt ért el a MDI tavaly 55 millió eurós árbevételből, tehát én azt gondolom, hogy egy lételár az 10 millió euró körül fölötte alatta lehet. Ezt a 2022-ben kibocsátott növekedési kötvényből tudja finanszírozni.
Mekkora változás ez a Waberers életében? Tehát most jelenleg hol foglal helyet a régióban, és mire tör?
A Magyarországon egyértelműen piacvezető, de mivel nagy nemzetközi multikkal dolgozik, neki nagyon lényeges, hogy a FMGC szektorban, tehát a élelmiszer, kozmetikum, tisztítószerek szállításában a multikat úgy is ki tudja szolgálni, hogyha nekik is van több országban, általában van cégük, akkor a Waberersnek is legyenek megfelelő raktárbázisai. Tehát Romániában, Szerbiában egyértelműen terjeszkedik, dél-délkelet a terjeszkedési irány, és egyébként Szegeden is lassan befejeződik a raktárbázis, Budapesten is, Kelet-Magyarországon, Debrecen környékén is tervez ilyet. Tehát az látszik, hogy szállítmányozási cégből egy régi regionális kitekintésű logisztikai multivá, mini-multiv, kis-multivá próbál válni sikerrel.
Köszönjük szépen, korági G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy megváltozik az átalánydíjas ügyfelek gázfogyasztásának elszámolása. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az átalánydíjat fizető fogyasztóknak a segítséget áprilistól a kedvezményes földgáz mennyiség kiosztásának módosítása jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Mostantól a rezsivédett áron fizetett gázmennyiséget napokra leosztva számítják, így a szolgáltató szerint a kiadások tervezhetőbbé válnak. A változás nagyjából 100 000 ügyfelet érint. Tatár Tíme a Bozóki Anitát, az MVM ZRT kommunikációs igazgatóját kérdezte.
3,3 millió fogyasztási helyet tartunk számon az MVM csoportban, ennek kétharmad része átarándíjas, és maradék egy harmad része, aki havi diktálás alapján fizeti a számláit.
Mit jelentett eddig az átarándíjas fizetés?
Ugye az átarándíjas fizetésnek a lényege az, hogy havonta egyenlő gázmennyiséget számlázunk ki az ügyfeleinknek. Ugye az egyes árkategóriában ugye rezsicsökkentett árat, míg a kettesben lakossági piaci árat számlázunk ki. És ugye a korábbi éves fogyasztás alapján határozza meg a szolgáltató azt, hogy mennyi lesz az adott évben. Az a gázmennyiség, amennyit havonta fizet az ügyfelünk.
Ez azt jelenti, hogy az éves leolvasás után, ugye az előző éves fogyasztás alapján mindig egy fix mennyiséget és közel fix tarifát fizetnek az ügyfelek minden hónapban, az átaránydíjas ügyfelek?
Azonos gázmennyiséget, és tavalyi évben nagyságrendileg havonta azonos összeget is fizettek, de ugye a tavaszi éves leolvasást követően jelentkezett az a probléma, hogy ugye megemelkedett ugyanannyi gázmennyiségért ugye a fizetendő átalánydíjnak az összege, és ugye ez pedig annak volt köszönhető, hogy a jelleggörbe alapján elszámolt gázmennyiség a főként a téli hónapokra esett a fogyasztás, és ezért a leolvasás és a kedvezményes év vége az július 31-e közötti időszakra kevés elszámolható kedvezményes mennyiség maradt, vagy adott esetben nem is maradt.
Magyarán azokban a hónapokban a fogyasztáshoz képest és az átlagfogyasztáshoz képest is magas volt a magas szolgáltatói számlának a mértéke?
Igen, így kevés maradt, amit kedvezményes áron tudtunk ugye elszámolni, és ugye életbe lépett a kettes árkategória, tehát a lakossági piaci ár, ami viszont már ugye magasabb volt.
Hogyan hidalták át most ezt a problémát?
A naparányos kedvezmény bevezetése jelenti erre a megoldást. Ez azt fogja jelenteni a jövőben, hogy ugye minden hónapban ugye azonos gázmennyiség lesz továbbra is elszámolva, viszont a naparányos kedvezmény kiosztásnak köszönhetően meghatározzuk ugye az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget, és ezt fel fogjuk szorozni ugye az adott hónap naptári napjainak a számával, és minden egyes részszámlában ezt a mennyiséget fogjuk érvényesíteni kedvezményes áron, az e feletti rész pedig lakossági piaci áron kell, hogy megfizessék az ügyfeleink.
Hogyha egy érintett ügyfél egy hónap múlva kézbe veszi mondjuk a 2024-es áprilisi, illetve a 2023-as áprilisi számlát, akkor milyen különbséget fog látni a kettő között?
Az a közel 100 000 átalánydíjas ügyfelünk, aki a tavalyi évben azt tapasztalta, hogy az éves leolvasását követően megnövekedett neki a havi részszámlája, az az idei évben már azt fogja tapasztalni, hogy ugyanannyit fog fizetni, mint akár januárban vagy decemberben fizetett.
Bozóki Anitát, az MVM ZRT kommunikációs igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Online zöld energia konzultációba kezdett a kormány. A 13 kérdésre április 15-éig várják a válaszokat, mondta az Inforádió Energiavilág című műsorának Steiner Attila. Az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát Király István Dániel kérdezte.
Én azt gondolom, hogy a zöld energia kérdésköre egyrészt ténylegesen energiaszuverenitási szempontból is nagyon fontos, az ország ellátási szempontjából is nagyon fontos, és sok állampolgárt, sok családot foglalkoztat a kérdés, hogy hogyan tudna ehhez a nemes célhoz hozzájárulni, és én azt gondolom, hogy ez a 13 kérdésből álló kérdőív, ez segít számunkra is iránymutatást adni, hogy milyen területen gondolkodik a lakosság, milyen támogatási programokat kéne a jövőben indítanunk, annak érdekében, hogy minél többen részt tudjanak ebben venni. Ugye nem titkolt célunk, hogy szeretnénk azt, hogyha az atomenergia, illetve a megújuló energia párosára tudnánk alapozni a hazai villamosenergia mix jövőjét, és e tekintetben viszont elég sok technológia van, elég sok megoldás van, és nagyon fontos lenne számunkra, hogy érezzük, hogy a lakosság szempontjából mi az, aminek a leginkább van támogatottsága, és ennek megfelelően szeretnénk majd hangolni a jövőben a támogatási programokat is.
Április 15-éig lehet kitölteni, mikor hozzá nyilvánosságra a konzultáció végeredményét?
Én azt gondolom, hogy pár nappal a határidő lejárta után már nyilvánosságra fogjuk hozni az eredményt, ugyanis ez egy online konzultáció, úgyhogy ennek a feldolgozása az elég gyorsan meg tud történni. És én nagyon remélem, hogy minél többen kitöltik, és ez a konzultáció is remélem rávilágít arra, hogy mennyi megoldás lehet a kezünkben. Ugye általában napelemekre, illetve elektromos közlekedésre szoktunk gondolni, amikor a zöld energiáról beszélünk, de ennél ez egy jóval szélesebb spektrumot jelent, de ettől függetlenül továbbra is szeretnénk természetesen a zöld energia kapcsán az élvonalba lenni. Ugye most is már Magyarországon rekord növekedést ért el a napelemek száma, illetve a napenergia termelés, úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon jó út, amit szeretnénk folytatni, de szeretnénk egyéb lehetőségeket is kihasználni, mint a geotermia, mint a biogázok, később esetleg a hidrogén adta lehetőségek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok megoldást itt érdemes áttekinteni, és örülök, hogyha ezeket a megoldásokat a lakosság is megismeri.
Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén februárban 6197 gyermek született Magyarországon, 378-al kevesebb, mint 2023 februárjában, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Na, a részletekről Sipos Ildikó kérdezte Csányi Zoltánt, a KSH szóvivőjét.
Előzetes adataink szerint 6197 gyermek született most februárban. Ez a szám 378-al kevesebb, mint az előző év második hónapjában. A szökőnap hatástól megtisztított februári születésszám 9%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos hónapjához képest. Hogyha az elmúlt 12 hónapra tekintünk vissza, akkor 83.928 születésről számolhatok be. Ez azt jelenti, hogy 5.962 újszülöttel kevesebb jött világra az egy évvel korábbiakhoz képest.
Hányan haltak meg ebben a hónapban, és ez hogyan aránylik az előző év hasonló időszakának statisztikájához?
Februárban 10.664 fő vesztette életét, ez 327-tel, azaz a szökőnaphatást is figyelembe véve 6,3%-kal kevesebb, mint 2023 azonos hónapjában. Az elmúlt 12 hónapban összesen 128.066-an vesztették életüket, ez az érték a szökőnaphatásától megtisztítva 4,4%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.
Hányan kötöttek házasságot ebben a hónapban?
Az év második hónapjában 2363 pár kötött házasságot, ami 425-tel, vagyis körülbelül egy ötödével magasabb érték, mint tavaly februárban.
Ugye ezt tudjuk, hogy Magyarországon hasonlóan az európai, vagy a legtöbb, főleg nyugat-európai országokhoz népességfogyás zajlik a társadalomban, tehát természetes fogyás figyelhető meg. A magyarországi természetes fogyás ütemében volt változás ebben a hónapban?
A természetes fogyás a 2023. februári 4416-tal szemben most 4467 fő volt. A szökőnaphatástól tisztított februári természetes fogyás ennél kicsit alacsonyabb, összesen 4313 főt tett ki.
Csányi Zoltánt, a KSH szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonás Zsoldos Ákos, a Portfólió elemzője, ismét jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok ismét.
Mi változott az elmúlt bő 20 percben?
Most egy mínuszokat látunk, a BUX Index 2,5%-os mínuszban van, 66.684 ponton áll most az index. A blue chip-ek közül az OTP, a MOL és a Telekom is esik. Az OTP 6,1%-os mínuszban van, 14.200 forintba kerülnek az OTP papírok. A MOL-nál 3,1%-os a mínusz, a Magyar Telekomnál pedig 1,1%-os. A MOL-nál 3,006 forintos, a Telekomnál pedig 899 forintos árfolyamot jelent. A Richter tudott egyedül emelkedni, 3,1%-os a plusz, 9,515 forintba kerülnek a Richter papírjai.
Forinttal mi történik?
A forint erősödik az euróval szemben, egy pillanatra 392 alá került a jegyzés, most kerekén 392 forintba kerül egy euró, dollárral szemben markánsabb erősödést látunk, 3,5%-os az erősödés, 361 forint 20 fillérbe kerül most egy dollár.
Köszönjük szépen Zsoldos Ákost, a Portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.